Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
Jó reggelt kívánok! Önök a reggeli monitort hallják, a mikrofonnál Németh László, és aki pedig itt van velünk a stúdióban, a továbbiakban is Debreceni Csaba, az MBH befektetési bank vezető részvényelemzője, akivel elsősorban az elmúlt percekben, illetve hát a híreket megelőzően világgazdasági folyamatokról és ilyen mindenféle általános tendenciákról beszélgettünk, most viszont egy kicsit rátérnénk erre a bizonyos gyors jelentési szezonra konkrétabban is. Szóval mi az, amit várunk? Ez lenne az egyik kérdés. A másik pedig, hogy optimisták vagyunk, vagy kevésbé optimisták?
Attól függ, mit nézünk, melyik régiót nézzük. Összességében a gyorsjelentési szezonnak Amerikát és Európát tekintve most van Amerikát és Nyugat-Európát tekintve most van igazából a magja, most vagyunk benne a közepébe, ez a hét, a következő hét, meg még augusztus első hete, ezért a legnagyobb, legfontosabb cégek, meg a legtöbb cég ebben a három hétben jelent. Például egyébként ugye tegnap este volt a Alphabet, ugye a Google anyacégének a jelentése. És előzetesen, amit lehetett látni, az, hogy amerikai gyorsjelentési szezon az igazából jó lesz. Ez azt jelenti számok nyelvére lefordítva, hogy egy ilyen 5-6-7%-kal tudják majd az egy részvényre jutó nyerességüket az ottani vállalatok növelni. Az európai viszont az nem nézett ki ennyire jól, hiszen ott az elemzők igazából nem is nagyon vártak növekedést, ugye itt 2025 második negyedéve és az egy évvel korábbi, tehát 2024 második negyedéve között. Amerikában ezt a növekedést, idézőjelben növekedést 0%-ra tették. Ráadásul, hogyha kivettük belőle a pénzügyi cégeket, ugye általában van egy ilyen kis műhelytitok, hogy azért általában a pénzügyi cégeket, bankokat, biztosítókat máshogy értékelünk, mint egy technológiai céget, vagy egy nehézipari céget. Ezeket sokszor kiveszik az indexekből, és úgy határozzák meg az értékeltséget. Tehát, hogyha igazából kivesszük a Európában a pénzügyi szektort, akkor még ráadásul negatív is. Tehát ugye csökken az egy részvényre jutó nyereség. Viszont Európában van egy óriási felfokozott állapot, ami talán ismét Trumpra vezethető vissza, ugye aki azt mondta, hogy a NATO az gyakorlatilag úgy működésképtelen, hogyha minden tagállam, vagy minden a NATO-nak úgy működik, hogy a NATO-nak a tagjai közül Amerika beleteszi az éves GDP-jének a 3-4-5%-át a hadiparba, a többiek viszont nem. És ugye Európában ez a nagy helyzet, hogy a tagországoknak a többsége az ilyen fél egy, nagyon maximum kettőt költ hadiparra. Van persze kivétel, Lengyelország majdnem 4%-ot, de ő az egyedüli kivétel. Az már más kérdés egyébként, hogy aki így visszaolvassa a NATO létrejöttének, vagy a NATO történelmét, ugye neki a NATO létrehozásának az egyik ilyen kimondatlan célja az volt, hogy akkor majd mindenki megveszi az amerikai hadipari eszközöket. Most ez megint ugye változott, ez most már senkit nem érdekel, most mindenki csinálja meg magának, vagy járuljon hozzá. Ráadásul ez, hogy kinél mennyi a hadipari költségvetés, ez megint egy ilyen nagyon nehéz dolog, mert valahol úgy számolják, hogy csak például az eszközöket, tehát mondjuk rakéták, hadihajók, stb. Valahol beleszámolják például a hadiparban dolgozóknak a bérét, a nyugdíját, az egészségügyi hozzájárulását.
Majd a hidat, ami oda vezet
igen,
a lakanyához.
Igen. Tehát hogy ez megint egy ilyen nagyon, nagyon káoszos dolog, hogy mit és hogyan számolunk, de ugye Trump jött ezzel, és akkor hát ugye az európai tagállamok nagy része látta, hogy akkor itt nagyon nincsen mozgás, illetve úgy láttam, hogy egy picit így mozogtak, hogy lehetne ezt kimozogni. Nem sikerült, és akkor jött az, hogy jó, akkor költsünk erre, és hát ugye minden szem Németországra szegeződött, hogy ugye ott nagy éveken keresztül, évtizedeken keresztül nagyon patika mérlegen kimélt költségvetési fegyelem volt, pont annyi volt az ország bevétele, amennyi a kiadása, a költői túlzással. De hogy igen, tehát hogy Németország nem adósodott el, és most ugye jött egy ilyen narratíva, egy ilyen sztori, hogy akkor Németországban is lesz költségvetési költekezés. elsősorban ugye a hadipar, meg ami ezt érinti, és ez majd ilyen vízesésszerűen azért lefolyhat, lecsoroghat azért a többi szektorba is, és ugye van egy ilyen felfokozott állapot az európai gyors jelentési szezon felé, hogy hát oké, most azért még annyira nem lesz jó, meg nem fognak annyira növekedni a vállalatok, de majd ez 2026-ban nagyon-nagyon jó lesz, meg 2027-ben akkor már egyébként ilyen 10-15%-os nyereségnövekedést várnak az elemzők. Ezzel csak az a baj, hogy ez mindig így működik, hogy az elkövetkezendő egy, másfél, két évre az elemzők mindig nagyon magasat várnak, és akkor ez az egész elkezd szépen ugye a realitások talaja felé kúszni, és ahogy megyünk előre az időbe, jönnek le ezek a várakozások, hogy jó, hát akkor mégsem lesz 15%, csak 12, ó, hát mégsem lesz 12, csak 7, és akkor majd amikor elérünk 2026-ra, vagy 27-re, akkor nem biztos, hogy ez a 15% lesz, lehet, hogy 3 lesz, de egy biztos, hogy van néhány olyan szektor, és ez leginkább a hadipart, a gépipart, egy-két nyersanyagban tevékenykedő céget érint, amelyek, illetve egy-két egészségügyi céget, ahol nagyon nagyok a várakozások, nagyon magasak az árfolyamok, nagyon kifeszített az értékeltsége néhány ilyen cégnek, de ez egyébként a 600 legnagyobb cég, Európában a 600 legnagyobb cégnek csak a 10-15%-át jelenti, azért a többsége még mindig inkább alul értékelt. Tehát igazából a két régió között van egy szétválás, ez az amerikai excepcionizmus, vagy ezt most bele fogok bonyolódni, tehát ez az amerikai kiválóság, hogy ott ugye technológiai cégek vannak, magas az innováció, amit beszéltünk ugye az előzőekben a szolgáltatás, az egyre több szolgáltatás, ugye magasabb értékeltségen forognak a cégek, nagyon technológiai túlsúlyos az egész, és ez volt az, amire hirtelen áprilisban, amikor jött a vámok első bejelentése, nagyon sokan azt gondolták, hogy ennek vége. Tehát, hogy nincsen többé Facebook, Microsoft, Amazon, Apple felülteljesítés, hogy ezek a nagy technológiai cégek oké, kifutottak, ennyi volt. Aztán ugye elementáris erővel tört felszínre újból az, hogy a technológia tudja hátán vinni az ottani piacokat, és egyébként, hogyha index szinten nézzük, akkor a eredmény nagy részét is ezek a cégek hozzák, és ugye Európában ez azért hiányzik. Tehát egy nagyon erős, van Európában nagyon fontos technológiai cég, meg vannak nagyon fontos technológiai
az
cégek.
SAP például.
Így van, vagy az ASML Holding, ugye, aki ilyen litográfiai eszközöket gyárt chipgyártáshoz, egyszerűen chipgyártásban az ASML megkerülhetetlen cég, tehát hogy anélkül nem tudsz olyan fabot csinálni, ahol ugye chipeket gyártanak, de hogy kb. Ennyi. És akkor hát is beszéltük az európai technológiai szektort, persze ez költ egy túlzás volt, de most igen, most ez van, hogy Európában, Amerikában van növekedés, Európában nincs, vagy nagyon gyenge, de van egy felfokozott várakozás.
Érdekes, amit mondasz, mert csak pont az jutott eszembe, amikor a hadipart elemezted, hogy azért a német hadipar az, hát mondjuk így legendás. Tehát azért olyan összefüggésekre gondolok most, amit pár évvel ezelőtt azért nehezen tudtunk volna elképzelni, tehát hogy egy Izrael állam az német hagyományos dízel-elektromos meghajtású tengeralattjárókat vásárol a hadiflottája részére. Vagy hogy a Heckler & Koch, ugye a HK kézifegyverei, azért mi történik, de valahol vagy egyik, vagy másik oldalon valamilyen fegyveres konfliktusba, tehát Líbiától kezdve egy csomó helyen feltűnnek, tehát valószínűleg jogosak azok az amerikai aggodalmak, vagy elvárások, hogy igen, ők azt várták, hogy fölpörögjön az ő fegyveriparuk, hát ehhez képest most Európa fegyverkezik, mint az őrült, de hát, hogy mindenki a sajátját gyártja, és a saját iparát próbálja előtérbe helyezni.
Így van, és ugye nem csak hogy itt kitértél a Németországra, hogy a Németország is különleges, meg érdekes, de azért Franciaországban is van, tehát azért ott is nagyon sok Capgemini, Thales, tehát azért a Saab, ami ugye nyilván már nem francia, de hogy ezek egyébként fontos cégek, de hát ugye ezek csak azok, amik így felszín fölött vannak, mert ugye tőzsdei cégek, és viszonylag többet találkozik velük az ember, hogy mi is jobban megnézzük a negyedéves jelentések alkalmával ezeket a vállalatokat. Hát meglátjuk, hogy egyébként ebből mi sül ki. Azért nyilvánvalóan egy költségvetési költekezést, azt ugye a németek azok mindig egy picit így háttérbe szorultak, mert ők azt gondolták, hogy akkor oké, hogy eladósodik az állam, akkor egyre több hitelt kell fölvenni az államnak, akkor az majd esetleg inflatórikus lehet, ki fogja visszafizetni, tehát ugye náluk ez a, hogy szokták mondani, ez a weimári hiperinfláció, ez még náluk mindig berögzött, ami nem tudom hány 10 éve volt, és még mindig azt gondolják, hogy minden ide fut ki, hogyha az ember 2 forinttal is többet költ, mint amennyi a bevétele. De hát nyilvánvalóan nem, és azért a költségvetési költekezésnek annak vannak, lehet, tehát hogyha az ember jó időszakban akkor használja, amikor tényleg szükség van rá, lásd az, ugye az USA, amikor a COVID beütött, és ugye gyakorlatilag leállt minden, és akkor azt mondta, hogy oké, akkor a háztartásoknak bizonyos dollárt juttatok, hogy ne az legyen, hogy elfogy a pénzük, stb. Akkor, és ez jó időszakban volt, azt nem mondom, hogy egyébként most már ilyen 6%-os költségvetési hiánnyal kéne működni az Egyesült Államoknak, már pedig valahol ott működik, de hogyha ezt a költségvetési és mellett a monetáris lazítást vagy szigorítást jól lavíroznak ebben a gazdaságpolitikusok, akkor ez egyébként segítő lehet, és a költségvetési hiány is egyébként hozhat plusz munkahelyeket, magasabb béreket a munkavállalóknak, csak nem szabad őrült módjára csinálni.
Hát meg egy német állam azért elég jó adósnak tűnik. Én azt gondolom, hogy a felelős gazdálkodás se gond. Egyébként csak az jutott eszembe, miközben ezt mondtad, hogy ez a weimári gondolkodás lehet náluk, hogy ugyanakkor meg azért van erre ellenpélda is, tehát azért ott vannak a görögök, akiknél még szó nem volt a 2008-as nagy világgazdasági válságról, meg egyebekről, de csak Korfu szigetén jártam, és hát az ottaniak mesélték heherészve, hogy hát igen, ők azért éveken keresztül fölvették ezeket az uniós támogatásokat az olajbogyó termésük vagy fájik után, és hát aztán leállította az unió. És hát ugye érkezik a kérdés, hogy és miért állította le az unió a támogatásokat? Hát azért, mert tulajdonképpen a végén már akkora területre nyújtották be a támogatást, hogy 3-szor akkora volt, mint maga a sziget.
Így van. Tehát, hogy... És aztán 13-ban majdnem tönkre is mentek, vagy 11-en?
Így van, tehát azért Európa vezető gazdasága szerintem az nem baj, hogyha kicsit ilyen konzervatív, tehát az, de nyilván ebbe is vannak feloldási vagy könnyítési lehetőségek, de hát akkor ezek szerint lesz is, meg muszáj is, hiszen ha jól olvastam, ugye nem csak hadiparra költenek, hanem azért nagyon komoly infrastruktúrális beruházásaik lesznek, oktatásra költenek, ami azért nagyon fontos.
Igen, mindent érinteni fog. Persze mi most a hadiparra hegyeztük ki, mert ugye a NATO-ból jött a példa, vagy hoztam a példát, a NATO kapcsán hoztam a példát, de persze ez nem csak azt jelenti, hogy akkor most Németország holnaptól csak kézi lőfegyvereket, meg tankokat gyárt, és minden mást elfelejtenek. Persze az, hogy kinél milyen az infrastruktúra, az ugye ez is ilyen örökzöld téma. Amerikában is mindig elmondják, hogy minden út rossz. Németországban is elmondják, hogy minden út nagyon rossz. Hát
nem jártak itt.
Hát nem tudom. Tehát,
hogy keveset.
Igen, nem kell annyit utazni, vagy nem tudom, persze nyilván muszáj munka miatt, meg stb. De igen, ezekre mindre. És az ugye az oktatás is, az is a technológiai fejlődéssel, AI-jal, stb.-vel teljesen átalakulhat. Tehát nyilvánvalóan nem feltétlenül jó stratégia az, hogy azt mondjuk az oktatásra, hogy akkor úgy marad, ahogy eddig volt, hanem arra az új eszközök és az új technológiák miatt valószínűleg azért sokat kell költeni.
Köszönjük szépen. Az elmúlt egy órában Debreceni Csabát, az MBH befektetési bank vezető részvényelemzőjét hallották az amerikai, illetve az európai gyors jelentési szezonról, annak lehetséges hozadékáról, illetve következményeiről beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen.
És hát, ha még lesz pihenés, akkor majd nagyon kellemes nyaralást is kívánok.
Jó, köszönöm, lesz még, köszi.
Jó munkát. Úgyhogy, és hát bizonyára találkozunk még majd következő alkalmak során, és mi pedig folytatjuk műsorunkat, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Tartsanak velünk a továbbiakban is.